Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, december 11-e van, köszöntöm Önöket. Az Egészségkód mai adásában ma a Színlap Hungary virtuális klinikájáról és a gyermekdiagnosztikáról fogunk beszélgetni két vendégünkkel, Póda Tamással és Kriller Norberttel. Szó lesz a fiatalok egészségtudatáról és a virtuális klinika edukációs képességéről is. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
A vendégeim Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója. Hello Tamás, ismét.
Sziasztok, szia.
És itt van velünk Kriller Norbert, digitális egészségügyi szakértő és a virtuális klinikát fejlesztő XMed 360 alapító ügyvezetője, akit szintén üdvözlök. Szervusz.
Szervusz, sziasztok.
Abban állapodtunk meg, hogy elkezdjük a virtuális klinikával, és majd a második részben a gyermek laborvizsgálatokkal folytatjuk. Egyébként itt csak egy gyors megjegyzés. Néhány hónappal ezelőtt, amikor voltál itt Tamás, akkor ezt a gyermek diagnosztikát, ezt beemeltük így félig meddig, de nem volt róla semmi konkrétum, és ez azóta lett, mert akkor viszont tök jó megveregetem a vállam, vagy ez amúgy is már terve volt, és ez a gyermek diagnosztika, erre már volt igény.
Igen, amikor pár hónapja, hetekkel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a gyermekekre való fókusz az érkezni fog a Színlab oldaláról, ez már annak volt a ötletmorzsája, amit gyakorlatilag a mai napra meg is tudtunk valósítani. Egyébként beszéltünk már a virtuális klinikáról is, beszéltünk már arról, hogy hogyan lehet minél gyorsabban az egészségügyben megtalálni azokat a szolgáltatásokat, amire valójában szükségünk lehet, mint páciens, vagy mint ügyfél. És ugye az apropója a gyermek vizsgálatoknak és a virtuális klinikának együtt az pontosan az, hogy hogyan lehet a lehető leggyorsabban azokat a vizsgálatokat elérni, és azokat a terápiás útvonalakat elérni, amikre a gyermekeinknek szüksége lehet, mihelyest megjelennek a tünetek, rögtön tudok kihez fordulni, és ahhoz, akihez fordulok, az tovább tud engem esetleg egy olyan útra vinni, ami rögtön a gyógyulás útjára vezet.
Természetesen a felese volt komoly annak, amit az előbb mondtam. Nem tulajdonítom a saját érdememnek, de örülök, hogy ez a múltkor, ezt a múltkor megemlítettük, és annak is örülök, hogy ezt most akkor kibontva tudjuk kezelni. Kezdjük akkor a virtuális klinikával, ami gyakorlatilag most már egy ilyen level 2 szinten van, ha jól tudom, és érdekel, hogy itt milyen szempontok alapján kell egy ilyen rendszert lefejleszteni. Mik voltak a gyerekbetegségek? Nagyon izgat az, hogy az első lépéseknél milyen hibákkal, vagy milyen megoldandó feladatokkal találkoztatok.
Oké, ha szabad, akkor ott kezdeném, hogy magának ennek az egész virtuális klinikának az ötlete az onnan származott. Jó másfél évvel ezelőtt, most már körülbelül azóta dolgozunk ezen a projekten, hogy manapság, hogyha valakinek valamilyen egészségügyi problémája van, és azt mondja, hogy szeretnék elindulni, és szeretném magam kivizsgáltatni, és valamilyen szakértő orvossal beszélni, akkor jó eséllyel fogalma nincs egyébként, hogy merre induljon. Még akkor is, hogyha nagyjából sejti, hogy milyen problémája van, akkor is azért elég könnyű eltévedni, ha meg aztán végképp nem tudom, csak valami miatt rosszul érzem magam, akkor meg aztán teljes az elveszettség.
Bocsánat, ennek az okait egy picit taglalhatjuk, hogy szerintetek ez miért alakult így? Ez az edukációnál kezdődik, a gyerekkorban egyszerűen nem alakul ki az egészségtudatosság, mert itt most inkább erről van szó, ha jól értem, hogy nincs meg a megfelelő megküzdési mechanika, amikor problémánk van.
Igen, én is azt gondolom, hogy itt alapjában véve edukációs problémák vannak. Tehát az a szó mondjuk, hogy endokrinológus szakorvos, akinek nincs vagy nem volt még az életben pajzsmirigy betegsége, annak nagyjából lövése nincs az, hogy mit jelent az, hogy endokrinológus, és hogyha ilyen jellegű problémával, hogy pajzsmirigy találkozik, sem tudja feltétlenül, hogy neki mondjuk egy endokrinológus orvosra lenne szüksége. Tehát igen, itt nagyon komoly felkészültség, edukációs, egészségismeret hiányok vannak egyébként, de ez nem csak Magyarországra jellemző, azért világszinten sem dúskálunk ilyen jellegű ismeretekbe, de itthon én azt gondolom, hogy azért ez masszívan hiányzik.
Én ezt kiegészíteném még azzal, hogy azért a technológia fejlődése az mondjuk, hogy ezt nem segítette, ezt a fajta edukációs folyamatot, akármilyen furcsán hangzik.
Hogyan segítette volna?
Hát ugye a probléma forrása az az, hogy ahogy fejlődik az iparág, mármint mondjuk a információtechnológia, az IT iparág, azáltal szépen belegyűrűzik ugye minden egyes minket körülvevő egyéb iparágakba, akár az egészségügybe is. Tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a labor szakmában van 6000 féle vizsgálat, ami elérhető ma a színlap portfóliójába, ez azért volt elképzelhetetlen régen, mert nem volt ilyen technológia fejlődés a háttérbe. Tehát ahogy a technológia fejlődik, egyre részletesebb vizsgálatokra képesek az egészségügyben szereplő vizsgálattal vagy diagnózissal foglalkozó iparágak, mondjuk a képalkotó diagnosztikára, ha gondolsz, vagy labordiagnosztikára, ha gondolsz, ezek rendkívül nagy ütemben tudtak fejlődni az elmúlt 20 évben, elég mondjuk a genetikára gondolni, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt még a tankönyvekben is csak úgy huncutságként szerepelt. Ma meg már egy nagyon komoly tudományos ág, amit gyakorlatilag naponta frissülő tudásbázissal rendelkezik. És akkor itt jön a kérdés, hogy tök jó ez, hogy lehetett volna edukálni. Hát ezt nem lehet edukálni, hiszen gyakorlatilag egy shinkansen, egy villámvasút rohan végig 400-zal egy pályán, és te próbálsz rá fölkapaszkodni, mint mondjuk egy orvos, aki minden nap ellátja a pácienseit, ez lehetetlen. Akkor ugye azt kell végig gondolnod, hogy hogyan lehet az embereket a mai kornak megfelelő technológiával abban segíteni, hogy a megfelelő tudású emberekkel mondjuk összeköttetésbe kerüljenek, vagy ha nem is emberek, hanem mondjuk ki ezt a csúnya szót, hogy AI vagy mesterséges intelligencia alapú eszközök, ezt hogyan tudod belehozni abba a 21. századi tudástárba, ahol ezt elkezded használni. És ugye erről szól igazából az a fajta igény, ami felmerült mondjuk az elmúlt években, mondjuk egy labordiagnosztikai szolgáltatóval szemben, hiszen ugye jönnek az újabbnál újabb labordiagnosztikai vizsgálatok, ennek a kiértékelése komoly problémát okoz azoknak, akik ezt nem is ismerik, hogy milyen labordiagnosztikai szolgáltatások vannak. Az ügyfél ki tudja keresni ugye az interneten, megfelelő erőforrással, és akkor ott egyszer csak jelentkezik egy gap, egy hiányérzet, hogy oké, nekem van egy ilyen vizsgálatom, de nem tudom kiértékeltetni, mert nincsen meg a tudás a másik oldalon. És a tudás nem azért nincs meg a másik oldalon, mert érdektelenség van, hanem egyszerűen nem érte utol az edukáció ezt a sebes vonatot. És akkor itt jön az a kérdés, hogy ezen hogy tudsz segíteni? Hát ezen úgy tudsz segíteni, hogy eljuttatod az embereknek a számítógépére, az okos eszközére azt a tudástárat, amit az ő 21. századi felfogásával tud használni. Na ez a virtuális klinika, és ez ugye azért lett a színlabnál egy zászlós hajó az elmúlt hónapokban, mert látjuk azt az igényt, ami az emberek számára megfogalmazódik akkor, amikor mondjuk egy pazs így leletet kiértékel.
5,5 perc telt el a kezdés óta, hogy elővettük az AI-t. Köszönöm, Tamás.
Igazán nincs.
De figyelj, az a helyzet, hogy tudtam, hogy erről azért is kell beszélni, mert a virtuális klinikának ez egy fontos része lesz, és hogyha jól értem, akkor a technológiai részéről még beszélnék, hogy akkor ez egy applikáció, vagy egy asztali gépre telepíthető szintén applikáció, szóval hogy ezt hogyan kell elképzelni, hogyan kell ezt integrálni a mindennapokba, és akkor azt áruljátok el, hogy az AI-nak itt milyen szerepet adtatok, miért lehetett adni, és mi az, amit inkább nem adtatok neki.
Ha meg kellene fogalmaznom azt, hogy mi, akkor azt úgy mondanám, hogy ez egy ökoszisztéma tulajdonképpen. Tehát ebben van egy nagyon komoly digitális fejlesztés, egy nagyon komoly digitális tartalom, de ugyanakkor van mögött egy nagyon komoly orvosszakmai tudás is. Tehát visszakanyarodva oda, hogy ha valaki elveszettnek érzi magát az egészségügyön belül, és azt mondja, hogy de jó lenne egy belépési pont, amit nagyon könnyen, nagyon egyszerűen elérek, és elmondanám ott, hogy ilyen meg ilyen problémám, tünetem, panaszom van, és valaki segítsen már, hogy merre induljak el. Na ez a belépési pont az XMED, és az az ökoszisztéma, amit mi e köré raktunk. Tehát itt van egy komoly, nagyon komoly informatikai fejlesztés, de mondom, mellette a humán tényező, az ember, a szakorvos ott van, mert a kettő együtt, ma még csak együtt tud hatékonyan működni.
Az orvos az hogyan van ott? Milyen időablakokat kaphat egy orvos? Tehát a belépési szintet vagy ablakot értem, de milyen időközönként, vagy milyen hamar tud válaszolni egy orvos egy feltett kérdésre ezen az ökoszisztémán belül?
Tehát jelen pillanatban is már tudjuk azt biztosítani, hogy azok az orvosok, akik velünk dolgoznak, és munkanevükön kapuőrorvosnak hívják őket egyébként, tehát hogy ezek a kapuőrorvosok, ezek ma is minden nap egyébként elérhetőek. Tehát viszonylag könnyen, akár aznapra, vagy másnapra én tudok magamnak egy ilyen orvossal egy időpontot egyeztetni.
De ők kicsodák? Ők a színlabon belül, vagy színlabban kapcsolatban álló
nem,
orvosok?
Nem, ők az X-Mednek a szerződött szakértői partnerei.
Országszerte?
Országszerte, igen.
Tehát ők nincsenek Budapesthez kötve, vagy nincsenek a színhoz
nem, abszolút,
kötve?
Nem. Ugye lévén, hogy ez egy digitális ökoszisztéma, és ez a fajta belépési pont az orvossal való konzultáció is egy online felületen, a rendszeren keresztül valósul meg, azért igazából itt a földrajzi távolságoknak nincs jelentősége.
Itt ugye a színlapnak a jelentősége az ott jelentkezik, hogy amikor te neked felmerül egy problémád, legyen az egyébként egy nagyon kellemes probléma, szeretnél egészséges maradni. Tételezzük fel, hogy nincs tünete.
Megelőzés.
Ez, látod, most a 8 perc telt el, és ezt a szót nem mondta.
Szívesen.
De ez egy nagyon fontos szó, hiszen a jövő szerintem arról szól, hogy megelőzzük a bajokat. A lényeg, hogyha te szeretnéd megelőzni a problémádat, nézzük mondjuk most ezeket a kietlen téli napokat, hogy mondjuk enervált vagy és fáradt vagy, és mondjuk edukációban ott tartasz, hogy te tudod azt, hogy az enerváltság és a fáradtság időszakosan akár lehet egy vitaminhiánytól is. Mondjuk bejelentkezel ezen a felületen, és megkérdezed ott egy online konzultáció során az ott veled szembeülő szakembertől, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. És ott jön képbe a színlab, hogy ezeknek az embereknek, akikkel te beszélsz, benne van a fejébe az a fajta vizsgálati csomag, amit ilyenkor te igénybe vehetsz. Az a fajta 5000 vizsgálat, azoknak az ismerete, amit ilyenkor te igénybe vehetsz. Hiszen mondjuk egy D-vitamin vizsgálat, vagy egy teljes vitamin csomag vizsgálata, az nem egy hétköznapi, sajnos nem egy hétköznapi vizsgálat, nincs minden ember fejébe benne, még a szakemberek fejében sincs benne, hogy egy egyszerű vérképből meg tudom neked mondani, hogy milyen a vitamin panel ellátottsága mondjuk a szervezetednek.
De ezt például a vérképedet ide föltöltöd, és erre kapsz egy
Először is, amikor ezt a problémát felveti az ügyfél, akkor neki van egy olyan szakértő, aki választad, és azt mondja neki, hogy hát tessék elslattyogni és megcsináltatni egy vitaminpanelvizsgálatot, megcsináltatja a vitaminpanelvizsgálatot, annak az eredményét utána pedig egy következő konzultáció során kiértékelik, oda feltöltheti az eredményeit, elmondhatja, hogy ő egyébként minden nap eszik egy almát, még sincs megfelelő C-vitamin tartalma. Hát ezért most nem kell elmenni a almatermesztőkhöz, hanem akkor be kell szedni egy megfelelő táplálékkiegészítőt. Honnan lesz megfelelő táplálékkiegészítő? Nem kell elmenni az alsó szomszédot megkérdezni, szintén a szakember ebben az esetben tud majd segíteni, hiszen megfelelő forrásokon keresztül egy ajánlat útján meg tudja ezt is magának valósítani. És ugye ez az, amit a Norbert mondott, hogy ez egy ökoszisztéma, ennek az a lényege, hogy az ember, amikor a belépési ponton keresztül bejut ebbe az ökoszisztémába, akkor az ő kezét úgymond fogják, mint amikor mondjuk megérkezik valaki egy hotel lobbyába, és arra kíváncsi, hogy hol van a szoba, ahol megszáll, hol lehet, nem tudom én, a vitorlázásra időpontot foglalni, vagy hol lehet a teniszpályát bérelni, és akkor egy ilyen konciérzs szolgáltatásba ezt elmesélik neki. Most ez egy kicsit ugye, mondjuk, hogy ez egy drága szolgáltatásnak tűnhet, hogyha én azt mondom, hogy konciérzs, hiszen ez egy luxus szolgáltatás, de ezen a mai korban már el tudjuk képzelni, hogy ez egy egyszerű recepciós pulttal is elképzelhető, ahol éppen valaki elsegít engem, nem tudom én, az A szobába, B szobába, C szobába, és folyamatosan fogja a kezem, és ajánlásokkal, tanácsokkal és javaslatokkal lát el. Ez a lényeg, és ugye a színlab oldaláról ez azért nagyon fontos, mert tudjuk azt, hogy milyen szakemberekkel kötjük össze a pácienseinket, és azok a szakemberek egy folyamatos színlaptudás bázison dolgoznak.
Áruljátok el, kérlek, hogyha nincs a COVID, akkor ez előbb vagy utóbb, talán inkább utóbb szintén megjelenik. Ha nincs a COVID, akkor ennek mi lenne az a trigger pontja, ami létrehozza ezt a virtuális klinikát, szerintetek?
Valószínűleg az a fajta igény, ami most a virtuális klinikával szembe támadt, az előbb-utóbb akkor is megjelent volna, de valószínűleg lassabban. Tehát azért a COVID nagy mértékben segített abban minket, hogy a digitalizáció irányába el tudjunk mozdulni. Tehát elég csak a home office-ból, mint fogalomból kiindulni. Ugye ezt COVID előtt senki el nem tudta képzelni, hogy heti 3 napot akár otthonról tudok dolgozni, és ugyanolyan hatékonysággal tud működni a munka. Ma meg ez egy magától értetődő dolog. Ez ugyanígy volt egyébként, vagy ugyanígy van a gyógyításban, az egészség megőrzésben is. Tehát ez a fajta telemedicina, ez a fajta online orvoslás egyre inkább teret kap. És azért ne felejtsük el, hogy ahogyan időben haladunk előre, azért nőnek föl olyan generációk, akiknek már készségszinten a kezükben van az, hogy mindent digitálisan akarnak intézni. Tehát ő már nem akar telefonálni, nem akar elmenni személyesen, amit nem tud a telefonján keresztül elintézni, az ma már nem jó szolgáltatás. Tehát ebbe az irányba megy a világ, és valószínűleg egyébként az orvoslásnak is ebbe az irányba kell menni. Mert ugye tegyük azt hozzá, hogy ugye azok a demográfiai problémák, az idősödő társadalom, a növekvő születéskori várható időtartam, és ezzel párhuzamosan az orvosoknak, meg az egészségügyi szakszemélyzetnek az elérhetősége, hogy ez fordított módon alakul egymáshoz képest. Tehát ugyanakkor a szakértői kapacitásnak sokkal nagyobb igényeket kell tudni lekezelni az egészségügybe. Ez pedig sehogy máshogy nem megy, mint hogy automatizálom, illetve digitalizálom azt, amit lehet.
Mit gondoltuk arról, hogy az átlag életkor, a társadalom átlag életkora így ki fog etolódni a telemedicina térnyerésével, azzal, hogy mindent, majdnem mindent virtuálisan intézünk el, ezáltal gyorsabbak leszünk, ezáltal nem kell sokszor kellemetlen helyzetekbe kerülnünk. Szóval erre gondoltok erről valamit, hogy akár majd később talán erről lesz kutatás is, de szerintetek kitolható-e így a társadalom átlag életkora?
Én azt gondolom, hogy ez hatással lesz rá, viszont máshova tenném ennek az origóját, a kiinduló pontját. A mai fiatal generáció sokkal egészségtudatosabb, mint például amikor én voltam annyi idős, mint ők most. Tehát sokkal jobban odafigyelnek, sokkal inkább céltudatosak, a saját egészségtudásuk is egyébként sokkal jobb. Tehát valószínűleg ezt a fajta tudást, ezt a fajta mindsetet fogják már magukkal vinni, ahogyan idősödnek is. Tehát egyre inkább igényük lesz arra, már fiatal kortól elkezdve, hogy sokkal jobban odafigyeljenek a saját egészségügyi mentális állapotukra.
Nekem az a véleményem, hogy nem. Amire jó hatással lehet, az az, hogy tovább tudunk egészséges életet élni, ami azt jelenti, hogy a munkában eltöltött éveink száma is jobb lehet, és ez viszont, ha rendszer szinten nézed, akkor ugye a GDP-re is hatással lehet, erre is vannak különböző tanulmányok, hogy plusz egy évvel több munkában töltött egészséges év, az mit jelent egy globális GDP számra? Azt hiszem, hogy talán egy évre mondtak 3%-ot, most meg nem mondom pontosan, de valami egészen elképesztően nagy számot mondtak, és hogy erre reagáljak, volt szerencsém nem régen egy modellversenyen beszélgetni az ott induló hölgyekkel.
Te hogy modellversenyekre jársz, Tamás? Akarsz róla beszélni? Engem ez érdekel.
Nagyon szívesen megosztom veletek ezt az élményemet.
Kérlek.
Azt hiszem, hogy 18 lányjal ültem szembe, akiknek az átlag életkora az a 20 év környékén volt, és hogy mit kereshet ott egy labor per egészség menedzser. Hát azt keresi ott, hogy hogyan lehet az egészséges életről és a megőrzésről, az egészséges életet megőrizzem minél hosszabb távon, erről beszélni, és ezt a segítséget kérni ezektől a lányoktól, hogy ebbe segítsék, hogy minél több emberhez eljuthassunk a preventív edukációnkkal. Hát ezt kerestem én ott, és ott volt egy kérdése a Szász Máté barátomnak a lányok felé, hogy ki az, akinek van bármiféle egészségügyi problémája. És döbbenetes, hogy amit mondasz, hogy az egészségtudatosság bennük, mindenkinek volt. Te el tudod képzelni, hogy 20 évesen Ha megkérdezik tőled, hogy neked van-e egészségügyi problémád, akkor föltetted volna a pacskert, és mondtad volna, hogy igen, nekem van. Ha délután kérdezik, már az se. Tehát, hogy igazából nem jutott volna eszedbe, és itt mindenkinek volt valami táplálkozással kapcsolatos, emésztéssel kapcsolatos, fáradtsággal kapcsolatos, döbbenetes, ugye ez a hatása annak, hogy ott van a kezükbe az a végtelen tudás, amit ugye okos eszköznek hívnak, és bármit be tudnak maguknak magyarázni, és az a félelmetes, hogy ha eljönnek hozzánk laborba, ki is derül, hogy tényleg van probléma. És akkor idehoznék be még egy nagyon érdekes kutatást, ami ugye azt mondja, hogy az én szüleim korosztálya versus az én korosztályom, tehát akik mondjuk a 80-as, 90-es évek voltak gyerekek, azokat ugye azok nevelték jó esetben, akik mondjuk a 60-as években voltak gyerekek, igen. 60-as, max. 70-es évek elején voltak gyermekek. És azok a szokás étkezési szokások, amikkel ők felnőttek, ők azt örökítették tovább, edd a répát, edd az almát, edd a nem tudom micsodákat, ami tök egészséges volt akkor. Na de manapság nem ugyanaz az összetétele, tehát már a 80-as, 90-es években sem ugyanazt a krumplit és répát tetted egyébként, amit a 60-as években valaki kikapott a földből, hiszen a föld összetétele is más lett. És akkor innentől gyűrűzik tovább az, hogy egy kutatás szerint a mi életkorunkban 4-szer annyi rákos halálozás van 50 év előtt, mint mondjuk a szüleim korosztályában. Hoppá! És hogyha mondjuk ezen így végig gondolkozol, most az, hogy ki tehet róla, ki nem, teljesen felesleges. A kérdés az, hogy vajon felkészültél-e arra te fejben, hogy ezekkel a kihívásokkal neked szembe kell nézni? Hát nem. Akkor el kell laborba, meg kell keresni azokat a konzultációs lehetőséget, akik segítenek neked abba, hogy a legmodernebb technológia által előállított szolgáltatásokat igénybe vett. Ilyen például, ugye itt nagyon sokszor beszéltünk már vastagbél, vagy végbélrák elkerülésére a vérvizsgálatok, genetikai vizsgálatok, ezeket ki ismeri ma Magyarországon? Hát azokat kell megkeresned, és ebbe segít ez a kapcsolódási pont.
Innen folytassuk, ne feledd szabad Norbert, egy nagyon rövid szünetet tartunk, és utána azonnal belecsapunk ugyanide. Pulda Tamás és Kriller Norbert a vendégeim, folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.